Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy tényleg erről zenkedtünk, hogy Jézus szeret minket. És köszönjük neked, hogyha ezt mi már megérezhettük. De azért is könyörgünk, hogyha vannak itt közöttünk olyanok, vagy talán pont mi magunk vagyunk most azok, akik nem érezzük ezt. Engedd, Urunk, hogy a hitünkkel mégis megragadjunk téged és megtapasztaljuk. Kérünk, hogy a te igédbe is engedj be most minket, és hadd lássuk meg abból is a te kegyelmedet, a te szeretetedet irántunk. És így kérünk, hogy áld meg ezt az adventi vasárnapunkat, óránkat. Hadd szenteljük neked a mi figyelmünket és szívünket az Úr Jézus nevében. Amen. Szeretném kiemelni az igehirdetés alapjaként a 44. és a 47. verseket. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Kedves testvérek, a pénteki áhítaton a gyerekeknek egy hangyás példán keresztül próbáltam közelebb hozni azt, hogy miről is szól a karácsony. Az, hogy az Isten megjelenik közöttünk. Próbáltuk elképzelni, hogy ha hangyákkal játszunk, vagy hangyabolyt figyelünk meg, és látjuk a hangyáknak a munkáját, hogyan tudnánk nekik értésükre adni, hogy van egy világa az embereknek, ami sokkal szélesebb, sokkal tágabb, sokkal bőségesebb, mint amennyit ők maguk ismernek. Ők csak kis morzsákkal dolgozgatnak, és honnan vannak ezek a morzsák egyáltalán? Hogy tudnánk ezt elmondani és a hangyáknak értésére adni? És nyilván erről szól a karácsony is, hogy úgy talán, hogyha mi magunk is hangyákká lennénk. De akkor mégis milyen példákat mondhatnánk, hogy a hangyák is megértsék, hogy milyen a mi világunk, kik vagyunk mi emberek, mivel foglalkozunk, mit csinálunk. Nyilván tanulmányoznunk kellene hangyaként is azt az életet, és minél több példát a saját életükből venni, amivel tudnánk hasonlítani, hogy mi az, amit mi emberek megélünk. És amikor Jézus eljön erre a világra, akkor gyakorlatilag ez történik, hogy a nálunk végtelenül nagyobb Isten emberré lesz, hogy elmondja azt nekünk, hogy ki ő, hogy mit akar, hogy milyen világot készített számunkra. És amikor Jézus itt jár a földön és közöttünk szolgál, látjuk azt, hogy nem tudom hangyaként mennyit tudnánk mi felfedni a mi emberi képességeinkből, lehetőségeinkből, tudásunkból, ismeretünkből. Bizonyára Jézusnak is volt azért ezzel nehézség, hogy meg kellett üresítse magát, mert amit az Isten tud, azt emberként egyszerűen nem tudjuk felfogni, nem tudjuk elhordozni. De látjuk azt, hogy felfedi azt számunkra, hogy ő több, mint ember, ő maga az Isten. És már ebben a 7. fejezetben Lukács evangéliumából, ahol most járunk, láttuk már azt, hogy meggyógyít egy haldokló beteget. Láttuk azt, hogy válaszol keresztelő János kérdésére, és annak tulajdonképpen az volt a lényege, hogy János, ha nem hiszed, hogy én vagyok a messiás, akkor nézd a cselekedeteimre. Ugye vakok látnak, bénák járnak, halottak támadnak fel, szegényeknek hirdettetik az evangélium. Valami olyan dolgok, amikre próbálja ráirányítani az emberek figyelmét, hogy szerintetek, nem az Isten jelent meg köztetek, hogy ilyen dolgokat láttok és hallotok? János, szerinted nem én vagyok a messiás? És a mai történetünkben találkozunk egy asszonnyal. És mintha ezen keresztül mindannyiunknak azt mondaná Jézus, hogy jó, akkor ne az én cselekedeteimre nézzetek, hanem megkérdezi Simon, látod ezt az asszonyt? Nézd meg őt, és döntsd el magad, hogy ki vagyok én. Egy ilyen asszony, amit csinál, ami történik benne, ami változás történt az életében, akkor nézz ő rá. És ezért arra hívlak ma benneteket, hiszem az Úr erre hív, hogy nézzük meg és lássuk meg mi is ebben az asszonyban azt, amit Jézus akart, hogy Simon is meglásson. Mert azt gondolom, ez rengeteget mond nekünk az Úr Jézus Krisztusról. Hadd olvassam a történetnek az elejét még egyszer. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban, megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában, ha ő próféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Először is tűnjön fel az igéből nekünk, hogy ezt mondja az asztalhoz telepedett. Ugye, mi rögtön azt képzeljük el, hogy leültek az asztalhoz, de abban az időben ez nem teljesen így működött, hanem az asztal egy nagyon pici emelvény volt, és lehasaltak le, könyököltek, szinte fekve az asztal mellé, bal könyökökön támaszkodva, és a jobb kezüket tudták használni ahhoz, hogy egyenek. És ebben a pozícióban nyilván a lábak az asztaltól messze távol voltak. Úgyhogy nem az asztal alá kellett lekuporodni ennek az asszonynak, amikor Jézus lábát megmossa, és megkeni olajjal, hiszen Jézus lába ebbe a fekvő pozícióba talán éppen az ajtó felé állt és lógott, és csak oda kellett legugolni az asszonynak. És ott elvégzi azt a szokásos, talán így mondom, szertartást, amit az akkori vendég szeretet és vendéglátás követelt. Ugye Izrael poros útjain közlekedtek ezek az emberek, és a saru az gyakorlatilag csak egy cipő talp volt, ami rá volt szíjazva az emberek lábára. És amikor valaki vendégül látott valakit, akkor az volt az első, hogy az elfogadás, a baráti ölelés és csókkal való köszöntés után megmosta a poros lábát, és utána megkente azt illatos olajjal. Ezt a vendéglátónak kellett volna megtennie. És tulajdonképpen azt látjuk, hogy Jézus elfogadja a farizeusnak a meghívását, és ez a farizeus még csak az elvárás szerint sem viselkedett Jézussal. Hiszen halljuk, hogy azt mondta neki, nem csókoltál meg, mikor bejöttem hozzád, nem köszöntöttél, nem mostad meg a lábamat, nem kentél meg illatos olajjal a fejemen, mert a fejen volt szokás megkenni az embereket. És ez az asszony, aki egyébként parázna, soha, sehogy nem léphetne be egy farizeusnak a házába, természetes körülmények között ez az asszony ezzel a farizeussal soha nem találkozott volna, de amikor egy rabbi tanított valahol, akkor nyitva hagyták a ház ajtaját. És a ház fala mentén székeket tettek le, és bárki bejöhetett hallgatni a mestert. Valószínűleg ezért nem probléma, hogy egyáltalán megjelenik ott a bűnös asszony, a farizeus házában. De azzal, amit tesz, az elvárásokkal nem törődve átlép határokon, pozitív értelemben. Mert egy ilyen asszony nem érinthetett volna senkit, egy mestert. Egyáltalán nem hagyhatta volna azt a helyet, amelyen leült ott a ház falánál, a ház tövében. Ő bemegy egészen közel a társalgók asztalához, és gyakorlatilag egy olyat tesz, amit egy asszony, nem hogy egy bűnös parázna asszony, de egy asszony sem engedhetett volna meg magának. Az elvárásokkal nem törődve lépi át a határokat, pozitív értelemben ez a nő. És ezen kell gondolkoznunk, testvérek, hogy mi motiválhatta őt erre, hogy ilyen nagy lépést tegyen. Mi adja a különbséget Simon a farizeus és a bűnös asszony között, akinek még a nevét sem tudjuk. Szeretném azt olvasni most tovább a történet folytatásaként, hogy mit látott maga Jézus ebben az asszonyban. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt. Mester, mondd! Jézus ezt mondta, egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, s te nem adtál vizet a lábam megmosására, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, s hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szült meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Érdekes, hogy Jézus a megbocsátást egy adósság elengedéssel, egy adósság rendezéssel illusztrálja. És gyakorlatilag jó, hogyha erre így gondolunk mi is, hogy a bűnbocsánat és a megbocsátás az gyakorlatilag egy adósság átvállalás. Mégpedig valakitől, aki engem megbántott, vagy megsértett, valahogyan valamivel megrövidített. Ez olyan, mintha kölcsön adtam volna neki, vagy lopott volna tőlem valamit. És amikor én megbocsátok, akkor részt veszek annak az illetőnek az adósságában. Nos, értsük ezt így, hogyha én mondjuk kölcsönadok valakinek 500 000 forintot, és te nekem nem tudsz fizetni, én pedig azt mondom neked, elengedem a tartozásodat, akkor ezzel teljesen magamra vállaltam azt az 500 000 forintot, amit te költöttél el. Gyakorlatilag az adósságod innentől kezdve az enyém. És a költséget rám hárították, és én ezt elfogadom, én fizetek. És ilyen az Istennek a megbocsátása. Nem csak annyi, hogy senki semmivel nem károsodik, és elengedjük az egészet. Elnézem azt, hogy te vétkeztél. Isten nem így bocsát meg nekünk, hanem úgy, hogy az adósságot, ami bűneinkért az árat, ő fizeti meg. Ha ezt megértjük, akkor nyerünk igazi betekintést az Isten megbocsátásába. Azt jelenti ezt, hogy ő felvállalja az adósságot, amikor Krisztus meghal, értünk, és kifizeti helyettünk azt, amivel mi tartozunk. Ez nem azt jelenti, hogy egy tolvonással lehúzza, és se ő, se mi nem károsodunk tovább, hanem azt jelenti, hogy Isten magára vállalja azt, amit nekünk kellene kifizetni. Az adósság nem tűnik csak úgy el attól, hogy megbocsátott nekünk, még mindig meg kell fizetni, de az, aki megbocsát, az vállalja ezt, hogy megfizeti a mi tartozásunkat, a bűneinkért az árat. Úgyhogy ez nem csak arról szól, hogy megbocsát az Isten nekünk és kész, és sokan azt mondják, egyébként is Istennek az a dolga, nem dolga, hanem ezzel, amikor megbocsát, a te adósságodat és az enyémet magára veszi, és neki kell azt kifizetnie. A megbocsátás adósság révén, a bűn adóssága így ezzel átkerül a megbocsátóhoz. Remélem, hogy ezzel értjük azt, hogy gyakorlatilag mit, egy kicsit értjük legalább, hogy mit él meg ez az asszony, és mit nem él meg Simon, a farizeus. Érdekes számomra a Bibliába, és különösnek tűnik, hogy minél jobb ember valaki, annál jobban érzi a bűnét és a bűnösségét. Gondolok itt Pál apostolra, aki mindannyiunk számára példa. Mindannyian ma már keresztények azt mondanánk, bárcsak lehetnénk olyan hatékony, olyan erőteljes, olyan intenzív emberek a szolgálatban, mint Pál volt, legalábbis én szeretnék. De Pál mégis azt mondja Timóteusnak, hogy a bűnösök között az első vagyok én, és Isten rajtam mutatja meg leginkább az ő kegyelmét. Mert én tudom, milyen voltam, én üldöztem a keresztényeket, azt mondja Pál. Elfogtam őket, és azért vittem a törvényszék elé, hogy megöljék őket. Ki akkor a legbűnösebb? És Pál azt mondja, én ezt a bűnömet nem tudom elfelejteni, de Isten megbocsátotta, Isten megfizetett, és ő átformált, átalakított engem. Aztán a másik nagy apostol, akire felszoktunk nézni, Péter. Maguk a katolikusok tőle eredeztetik a mai egyházfőt is, a pápát. Ilyen nagynak tekintik. De maga Péter is ezt mondta Jézusnak, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mikor háromszor megtagadja Jézust, sírva, hasonlóan, mint ez az asszony, könnyekbe törki, és sírva bánja ezt meg. És bizonyára Péter tudta, hogy milyen gyenge ő önmagában. és milyen bűnéért kellett az Úrnak fizetni helyette. Különös tehát, hogy úgy tűnik, minél jobb egy ember, minél jobb valaki, annál jobban érzi az ő bűnét. És hadd mondjam azt nektek, testvérek, hogy nem az számít, hogy mennyit vétkezel, nem az számít, hogy mit vétkeztél, nem az számít, hogy te mennyire vagy bűnös az emberek szemében, hanem az számít, hogy mennyire érzed azt, hogy bűnös vagy, hogy tartozol az Istennek, hogy megbántottad az ő szentségét. Ha úgy gondold magadról, hogy hát jó, vannak bűneim, de azért én egy jó ember vagyok, én csak maximum egy kis bűnös lehetek, akkor neked csak egy kis megváltóra van szükséged. Ha azt gondolod, hogy hát gyakorlatilag egy mérsékelt bűnös vagyok, egy átlagember, vannak nálam rosszabbak is, vannak nálam jobbak is, akkor neked egy mérsékelt megváltóra van szükséged. De hogyha teljes mértékben rád nehezednek a bűneid, mint egy tonnás kő és súly, ha tudod, hogy te egy nagy bűnös vagy, akkor egy nagy megváltóra van szükséged, és egy nagy megváltót fogsz látni Jézus Krisztusban is. És tudjátok, ilyen lesz a hozzáállásunk is Jézushoz. Hogy ő csak kicsi számodra, mert nélküle is meg lehetne oldani a problémáimat, nem olyan nagy dolgok ezek, vagy úgy mérsékelten, talán úgy, mint Simon farizeus. Meghívom őt a házamba, de azért álljon meg a menet. Nem fogom őt köszönteni, nem fogom megmosni a lábát, és különben is megosztanak róla a vélemények. Jó, az ott úgy. Meg is hívtam, ott is vagyok, távol is vagyok. De lehetek olyan is, mint ez a bűnös asszony. Itt nem érdekel, hogy kik látják, nem érdekel, hogy milyen szokásokat hágok át ezzel, nekem az a lényeg, hogy tudom, hogy ki ez az Úr. Tudom, hogy kicsoda Jézus. Ilyen lesz a hozzáállásunk. Ha kis megváltód van, kevésbé fogod őt szeretni. Keveset fogsz érte vállalni. Keveset tudsz oda tenni azért, hálából. Mert keveset érzel ő iránta, hogy ő is mit tett volna, érted. Akinek viszont nagy megváltója van, és tudja azt, hogy miből szabadította meg az Isten, az nagyon fogja őt szeretni. És ez a különbség Simon farizeus és a bűnös asszony között. Ez a különbség ma is a hívő emberek között. Hogy ki az, aki úgy látja, hogy neki csak kevés bűne van, ki az, aki úgy látja, hogy neki nagy megváltóra volt szüksége. És itt van, amit szoktam mondani, testvérek, a feje tetejére fordított igazság. És ez a történet azt üzeni nekünk, hogy inkább legyünk olyanok, mint ez a bűnbánó prostituált asszony, akit mindenki megvetett, mint a szupervallásos Simon, farizeus, akire mindenki felnézett. Ez kemény igazság számunkra, de hiszem, hogy ezért van a Bibliában ez a történet. Krisztus Jézus többre becsülte ezt az asszonyt. Jól lehet, mindenki más megvetette, és az az asszony százszor jobban szerette Jézust, mint a szupervallásos Simon. Azt tanuljuk ebből, testvérek, hogy a Krisztus iránti szeretetnek, benned is, bennem is a fő mozgató rugója a bűnbocsánat érzése. És kétségtelenül ez ennek a történetnek és Jézus példájának is a mondani valója. Ha te csak úgy érzed, hogy kevés adósságot, kevés bűnt kellett megengednie, elengednie Jézusnak, kevésbé fogsz szeretni. Ha látod azt, hogy milyen nagy bűnöd van, és hogy ez a bűn, ez kizár téged az Isten oldaláról és a mennyből, akkor talán sokkal jobban fogsz szeretni. És testvérek, ez az evangéliumnak a sarokköve, ez az a kulcs, amit meg kell értsünk az Isten országának titkát illetően. Hogy semmi valódit, semmi érzékelhetőt, a Krisztus számára érzékelhetőt nem tehetsz addig, amíg nem békéltél meg az Istennel. A valódi őszinte hitben és vallásosságban ez az első lépés. Nem az, hogy elkezdek járni, nem az, hogy megmutatom magam, még csak az sem, hogy meghívom Jézust a házamba, hanem az, hogy egyszerűen megbékélek vele. Hogy elmondom neki, és érzem azt, hogy mennyire bűnös vagyok, és tudom azt, hogy ő mit bocsátott meg. Na itt kezdődik az, hogy mi valamit tudunk mutatni az Úr felé. enélkül semmit sem tehetünk. És megkérdezi most tőlünk is Jézus, látod ezt az asszonyt, akit ott mindenki megvet? Lehet, hogy te is most megveted magadba, ahogy itt ülsz, és azt mondod, tényleg ez az asszony lenne a példa ma előttünk? És nem az a farizeus, aki egyébként emberileg kívülről jól öltözött, nem vétkezik, nincsenek kirívó bűnei. Jézus azt kérdezi, látod ezt az asszonyt, aki egyébként nyilvánvalóan bűnös? De nézd meg most, hogy mit csinál. És hadd kérdezze meg tőlünk az Úr, hogy vajon milyen bizonyítékai vannak a te szeretetednek Krisztus iránt? Mit tudnál mondani neki? Mire mutatnál? Egyáltalán mi motivál téged abban, hogy szereted-e az Urat? Vagy hogy ide jössz? Vagy hogy karácsonykor mondjuk nem csak a karácsonyfára meg az ajándékokra figyelsz, hanem esetleg nagy dolog az, hogy megváltó született nekünk. Nem értjük azt ma már, hogy miért öröm az az egész világnak, hogy megváltó született az Úr Krisztus a Dávid városában. Azért nem értjük, mert a bűn súlyát nem értjük. Olyan sokszor mi is olyanok vagyunk, mint Simon. Visszafelé nézünk egy ember életébe. Ha tudná, hogy ki ez az ember, hogy milyen bűnös, hogy hol láttam őt tegnap, meg tegnap előtt, meg mennyi történetet tudnék róla mesélni. Simon így néz rá arra az emberre, és nagyon sokszor mi is így nézünk egymásra, nem igaz? Ó, tudom én a múltját, tudom, hogy kik a szülei, tudom, mit csinált ő eddig. És hadd mondja Jézus, látod ezt az asszonyt? Látod-e most, Simon? Látod, hogy most mit csinál itt a te házadban? Könnyeivel öntözi a lábamat, a hajával törli meg, és egy borzasztó drága kenetet a lábamra önt. Simon, nézd meg ezt az asszonyt most, és nézd majd előre, hogy mi lesz belőle innentől kezdve. Mi lesz belőle holnap, egy hónap múlva, két év múlva. Így megy el melletted, Simon. És olyan jó az, hogy Jézus rád is úgy néz, ha leteszed a bűnödet, ha megbocsát, hogy most indulunk, és azt látja, hogy mi lesz belőled később. Nem érdekli az onnantól kezdve, hogy megbántad a bűnödet, mert eltörli, megbocsátja, hogy mi voltál eddig, hogy mit csináltál eddig, őt az érdekli, mi lesz belőled onnantól kezdve. Simon, te láttad régen ezt az asszonyt, de látod-e most? Nézd meg hát, hogy ki lesz majd belőle innentől. Tudjátok, régen a keresztények az Úrhoz mentek megtörteni és bűnbánattal, és a bűneik megbocsáttattak, és felszabadult a szívük és az életük, és örvendeztek. Ma meg az emberek járnak a pszichológushoz, a tanácsadókhoz, de az Úrhoz a bűneinkkel nem akarunk jönni. És hogyha van is időleges enyhülés, hordozzák tovább a bűneiket, amit csak Isten tudna megbocsátani. És ez az, ami romba dönt. És egyre többször kell menni a pszichológushoz, egyre többet kell járni a tanácsadókhoz, ha nem vagy hajlandó megtenni az igazán gyógyító lépést, hogy gyere oda a bűneiddel Jézus Krisztushoz. Ez a különbség Simon és a bűnös asszony között. És talán ez a különbség köztünk és a bűnös asszony között is. Megelégszünk mi a szakemberekkel, pszichológusokkal, tanácsadókkal, de ki hallott már olyat, hogy menjünk bűneinkkel az Úrhoz. Különben is ma már egyre inkább csökkentjük a bűn valóságát és a bűn büntetését. Ma már ne nevezzük bűnnek, nevezzük el betegségnek, nevezzük el annak, hogy emberi jogok, meg tolerancia, meg ki tudja minek. De tudjátok, ahogy csökkentjük a bűn valóságát és büntetését, ezzel együtt csökken bennünk a vágy a bűntől való menekülésre is, meg a világban, meg az emberekben. Csökken ennek a fontosságának az érzése. Ennek egyenes következménye, hogy csökken a Krisztus iránti szeretetünk, és ennek egyenes következménye, hogy egyre kevesebbet és kevesebbet tapasztalunk és kapunk Jézus Krisztusból. A mai világ egyre kevesebbet tapasztal és kap Jézus Krisztusból. Pontosan ezért, mert csökkentjük azt, hogy mi a bűn valóban, és hogy milyen büntetést érdemel. Márpedig testvérek, senkiről, aki fizikailag meggyógyult, a Bibliában nem olvasunk ilyet, hogy így szerette volna Jézust, és ilyen hálával ment volna hozzá vissza. Amikor a 22. 23. versekben azt mondja keresztelő Jánosnak válaszul Jézus, hogy menjetek el, és vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok, vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Én úgy látom, testvérek, hogy itt egyre fokozatosabb és egyre nagyobb dolgokat mond Jézus. És az a csúcspont, hogy a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Ez több annál, mintha valaki fizikailag meggyógyul. Ez sokkal több annál, ha valaki lelkileg meggyógyul, megbékél az Istennel, és megbocsáttatik a bűne, mintha valaki fizikailag meggyógyul. Ezért borzasztó nagy probléma az a mai világban, hogy nem nevezzük néven a bűnt, hogy sértésnek érezzük, ha valaki azt mondja, bűnösök vagyunk, hogy nem merünk ma már erről a szószékről sem beszélni, a Biblia alapján sem, és egyre csökken Krisztus iránti vágyakozás mindenkiben. De hadd fejezzem be ezzel, és ne menjünk el emellett, hogy az asszonyt a hite tartotta meg, nem ez a szeretet cselekedete. Ne ebbe keressük a kulcsot, hogy ő mit csinál Jézusért, ez a megnyilvánulása volt, de az oka ennek az egésznek a hite volt. És így olvassuk az utolsó versekben, az asszonynak ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. És én válaszolom, hát az, aki megfizeti az adósságot, aki magára vette, és aki meg fog halni ezért az asszonyért is, egy néhány hónap múlva. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. A hit megtartja, egy remény támad ebben az asszonyban, hogy a bűnei megbocsáttattak, és jön a szeretet, amit ráönt Jézusra, mint egy következményt ennek az egész folyamatnak. Hit, remény és szeretet. Ezt a sorrendet nem nagyon lehet megváltoztatni. Egy jámbor ember azt a történetet mesélte el egyszer, hogy egy nap, egy még régebbi időkben egy fészer mellett haladt el, és azt látta, hogy több erős férfi ember azon dolgozik, hogy próbáljon egy szekeret kilazítani, mert annak a kerekei a jégbe fagytak. Hozták a nagy fejszét, hozták a csákányt, egy harmadik kalapáccsal próbálkozott, többen erővel próbálták tolni, és azt mondta ez az járókelő, hogy látta, ahogy tesznek kárt annak a szekérnek a fa kerekeiben, ahogy ütik, verik ott körülötte a jeget. Aztán egyszer csak megjelent a ház asszonya egy vödör forró vízzel a kezében. Ráöntötte a küllőkre, és egy-két perc alatt két ember kitolta a szekeret onnan, abból a fagyott állapotból. Akkor azt gondolta ez a férfi, ezt meg fogom jegyezni magamnak. Mert az, hogy én mit akarok a bűneimmel, hogy milyen emberi erőfeszítéseket teszek, hogy kihez megyek el, bármi, lehet, hogy adnak részeredményeket, lehet ütni, vágni a jégbe fagyott szívünket, de semmi sem ér annyit, mintha Krisztus közelébe hozzuk, és az Úr Jézus kegyelme és szeretete leborítja a mi szívünket. És innentől kezdve kérdés az, hogy vajon mennyi bűnt bocsátott meg nekünk az Úr? Mennyire érezzük azt, hogy ő megbocsátott nekünk? Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, azt a szeretetet, amivel közénk jöttél, és megvalljuk azt neked, hogy sokszor nem értjük. Sokszor azt gondoljuk, elég az, amit mi tudunk tenni, és ez sokszor még sok is, soknak is érezzük. De ha igazából látnánk, mi az, amit te megbocsátottál nekünk, mi az, amit te adsz nekünk, akkor ezt az asszonyt egyáltalán nem ítélnénk meg a szívünkbe. És köszönjük, hogy ma őt állítod elénk példaként. Nem azt a farizeust, aki vendégül látott téged, de még csak a kötelezőket sem végezte el irányodba. Ez az asszony mindent átlépve, nem látott senki más, semmi más, csak téged. És arra azért könyörgünk most, hogy a mi szívünkbe is, Uram, ne legyen más, csak Te. Teljesen mindegy, mit mondanak emberek, mit mond a világ, mit mond az egyház, milyen liturgiákba akarnak minket bele szorítani. Legyen, Uram, a szívünk csak veled telve. És köszönöm neked, hogy ma erre hívsz minket. Add, hogy érezzük a bűneink súlyát, a megbocsátásod kegyelmét és örömét, és így tudjunk új életre indulni. Köszönöm neked, hogy ma hallgathattunk téged, te szeretetedet, töltsd ki ránk. Legyen ezért áldott a te neved. Amen.